İthon Erdeği'den.
Jó napot kívánok, Sármási Bocskai János köszönti Önöket. Ezen a vasárnapon a Hargita megyei Székelyvarságra kalauzoljuk hallgatóinkat. A település Hargita megye legnagyobb kiterjedésű tanyai települése, mely gyönyörű természeti környezetben 900 méter feletti platón hegyekkel övezve csalogatja a vendégeit. A fenyédet tekerőpatakkal összekötő 138-as megyei úton haladva az etevárajai víztározótól északnyugat irányba 12 kilométerre, Székelyudvarhelytől 36 kilométerre van a községközpont. A község határai északon Gyergyóújfalu és Gyergyócsoma falva, keleten Zetelaka, délen Oroszhegy és Farkaslaka, nyugaton Korond és Parajt. A község 7 tanyabokorból áll: Solyomkő, Tálasbérce, Forrásköze, Kükülő, Bagzós, Tisztás és Központ. A település területe 7669 hektár. A község tanyáit összekötő utak és erdei utak hossza 154 kilométer. A község területén Nagysomjóban ered a Nagyküküllő. Székelyvarság, Oroszhegy anyaközség havasi szorvány telepeiből szerveződött önálló községgé 1907. január 1-től. A kultúra okozta erdőirtásra nézve igen tanulságos Varság esete, mely irtáskaszálókból lett mintegy 150 év alatt havasi településsé. A Varság elnevezés először 1598-ban Báthori Zsigmond idejéből ismert. Jelentése tisztázatlan. Lehet a Varság szóváltozata a környékbeli várromokra utalva, vagy a Varsa veszőből font népi halászeszköz plusz ák szótársítása. A lakosság száma az 1870-es években elérte a 700 főt, míg ma közel 1600-an élnek a településen. A legsűrűbben lakott rész Központ és Tisztás, melyek inkább sorfalunak tűnnek a többi mellett. A lakosság 99%-a magyar nemzetiségű és római katolikus vallású. Fő megélhetési forrása az erdőkitermelés, erdőgazdálkodás, fafeldolgozás, földművelés, állattenyésztés és a népi mesterségek. Az 1990-es évek után közel 30 magánvállalkozás indult fakitermelő, fafeldolgozó és kereskedelmi jelleggel, ami biztosítja az aktív munkaerő körülbelül 70%-ának foglalkoztatását. A községnek már 1880-tól két iskolája volt. Jelenleg három iskola működik Körösi Csoma Sándor általános iskola néven. A központi részen csökkent a szaporulat, de a tanyákon jók a demográfiai mutatók. Az utóbbi években megnőtt az egyetemeken és főiskolákon tanulók száma is, ami a szakember hiányt pótolhatná, és a község megmaradásának záloga lehetne.
Székelyvarság nem olyan idős község, 1907-ben lett önálló község.
Helyenek külföldről, magyarból, Argentinából.
Én mindig azt mondtam, ez nem a világ vége, ez a világ teteje, tehát nagyon szép a táj. Nagyon barátságosak az emberek.
Aki egy kicsit el szeretne bújni a nagyvilági életből, azt szeret ide jönni hozzánk, egy kicsit csendre vágyik, patakcsobogásra. Volt már olyan, aki szólt, hogy azért a szivattyút kikapcsolhatnók. Aztán rájöttek, hogy a patak, ezt nem lehet kikapcsolni.
Ezt a falut szeretnénk megismertetni hallgatóinkkal 2011-es és 2015-ös hangfelvételek segítségével. Ha tehetik, rádiózzanak velünk. Összeállításunk második részét sugározzuk. A zenei betéteken Bálint Etelka és Balogh Dénes énekel.
Az orosz hegyi
Székely Varságon Jánosi Gellért plébános úrral beszélgetünk.
Papszentelés után két helyen voltam segédlelkész káplán, Baróton 2 évet, Szovátán 3 évet, utána helyezett ide az érsek úr. Az is igaz, hogy amikor Székely Varságra helyeztek, akkor a térképet elővettem és megkerestem, hogy hol van Székely Varság. Viszont amikor ide értem, akkor már mintha ismerős tájra érkeztem volna. Hogy visszaemlékszem, a bemutatkozásom az a Málna Szület Fesztiválon volt, akkor a Szent Mise fent van a bolygómezői színpadon, és pontosan Urunk színe változása ünnepe volt, amikor az apostolokat Jézus felviszi a hegyre, és azt mondja a Péter apostol, hogy Uram, jó nekünk itt lennünk. Én is úgy éreztem, hogy jó nekem itt lennem. Igaz, hogy azután többen kérdezték, hogy városi gyerek létemre, Marosvásárhelyen születtem, hogy érzem magam, mint a világ végén. És én mindig azt mondtam, ez nem a világ vége, ez a világ teteje, tehát nagyon szép a táj, nagyon barátságosak az emberek. Székelyvarság község nem olyan idős község, 1907-ben lett önálló község. Azelőtt 5 évvel már önálló plebánia volt, tehát 1902-ben vált le Oroszhegyről. Addig az oroszhegyi plebános járt fel, hiszen a varságiak is úgy telepedtek ide Oroszhegyről, hogy írtották az erdőt, tisztások lettek, készítették a szénát, és mind többen és többen költöztek ide. Amikor külön plebánia lett, akkor látszott az, hogy mennyire igyekeznek az emberek a templomot először is felépíteni, és utána a templomba eljönni. Elég hamar felépült a templom, 1902 és 1904 között, tehát 3 év alatt felépítették. Van olyan feljegyzés, hogy olyan család is volt, hogy 2 tehenét adta el azért, hogy a templomépítésbe bepótoljon így.
Ma is megvan ez az adakozó kedv?
Az adakozó kedv ma is megvan, hisz minden évben valamit vagy építünk, vagy javítunk.
Vasárnaponként a község egész területéről jönnek ide a központba? Szentmisére?
Igen, község elég nagy kiterjedésű, ilyen tanyavilág, mindenhonnan ide jönnek szentmisére. Jó pár éve már Solyomkön, azért, hogy a tanyának az életét megkönnyítsük, tartjuk a szentmisét.
Hány katolikus él itt Székelyvarságon?
Az egész falu katolikus. Nálam 1450 személy van a plebánián bejegyezve.
Más vallásúak nem élnek? Házasság révén nem költöztek be?
De igen, körülbelül 10-15 személy, aki házasság révén költözött be. Reformátusok, unitáriusok, de nekik templomuk nincs.
Plébános úr, évente hány keresztelőt tartanak, és hány temetést?
Évente körülbelül 20 keresztelő és ugyanannyi temetés van. Az is igaz, hogy amióta itt vagyok, 3 év volt csak olyan, hogy negatív volt a statisztika ebből a szempontból, tehát mindig több volt a keresztelő.
Itt a központban a katolikus templom környékén látunk sírokat. Ez az egy temető van? Vagy megvan az, hogy itt minden tanyának van külön temetője?
2 temetője van a falunak. Itt a központban és Solyomkő tanyán. Solyomkőn a solyomkőiek temetkeznek, a többi tanya az ide temetkezik a templom körüli központi temetőbe.
Milyen gyakran kell javítani templomot, parókiát, milyen gyakran vannak munkálatok a katolikus egyháznál?
A munkálatok minden évben vannak. 2002 és 2003 között épült a központi ravatalozó kápolna, 2004-ben a templomot javítottuk és az orgonát, akkor volt 100 éves a templomunk. Utána megkezdtük az új hittanterem építését, amikor azt befejeztük, akkor a solyomkői templomépítésnek álltunk neki. A 16 éven felüli személyek személyenként 400 lejt adományoztak erre a célra.
Közmunkázni még lehet itt a településen? Vagy a legtöbb munkáért fizetni kell?
Az emberek azt átérzik, hogy munkával oda tudnak állni a közösség mellé, és ezt meg is teszik.
Hogy tapasztalta plébános úr, mivel másabb a székelyvarsági ember, mint mondjuk az erdővidéki vagy a marosvásárhelyi?
Úgy érzem, hogy nyitottabb és melegebb szívű. Amikor elmegy az ember egy tanyára, vagy beteget látogatni, vagy más okból, akkor is szomszédok is behívják, legyen szíves, jöjjön be, vagy ha az ember bemegy látogatni, akkor mindig kedvesen fogadják. Meg megvan az, hogy a szomszédok is együtt ünnepelnek, együtt kalákáznak, együtt dolgoznak, figyelnek egymásra.
A plébános szempontjából jobb az, hogy ilyen a település, amilyen? Vagy jobb lenne, hogyha egy kisebb lenne, és sűrűbben lakott lenne?
Én úgy érzem, hogy ez így jó. Biztos, hogy minden falunak megvan a maga sajátossága. Egy sűrűbben lakott település, az másképp is elkezdik bizonyos dolgokba. Itt az ember azért átérzi azt, hogy a szomszéd a hajt van, tehát messzébb van, és örvend, amikor a szomszédhoz átmehet. Én úgy érzem, hogy ez hozzátartozik a falu életéhez, hogy megszokták azt, hogy ilyen tanyavilágban élünk, és ezért is nyitottabbak.
Alkalomattán nem nehéz a segítségnyújtás, hogy ilyen messzire laknak egymástól a falus társak?
lehet nehéz is, de ha valahol baj van, akkor szöknek az emberek. Volt egy tűz, amikor leégett egy csűr, utána hallottam, mert küküllött anyám volt, hogy nagyon hamar jöttek az emberek, segítettek, tehát amit ők tehettek, azt megtették.
A fiatalság mennyire látogatja a szentmiséket?
Fiatalok elég szép számban ott vannak a templomban. Vasárnap körülbelül 20 minisztráns van egyik szentmisén, a másikon is vagy 15. A fiatalok is ott vannak, az idén bérmálás is lesz, bérmálás előtt egy kicsit jobban megmutatják, hogy templomba is járunk, de azon kívül is elég szép számban vannak a templomban fiatalok.
Vallásos ember a székelyvarsági?
Én úgy érzem, hogy igen. Különféle vallási hagyományok is élnek a faluba. Hát meg lehet figyelni, hogy amikor virasztás van, két este virasztják a halottat, nem csak az idősebb nők imádkoznak, tehát fiatalabb férfiak is, akik ott vannak, együtt végzik az imádságokat, együtt énekelnek. Ezt már idegenből jöttek, meg is jegyezték, hogy nem is gondoltuk, hogy ilyen szépen tudnak a férfiak is imádkozni.
Mennyire támogatják, vagy segítik a munkájában?
Hát segítenek. Mondjuk ebbe az is besegít, hogy a plebániai hittant kénytelen voltam az iskolába betenni. Könnyebb egy embernek elmenni az iskolába, mint az összes gyereknek ide jönni. Tanügyiekkel is nagyon jól megvagyunk. Már 5 éve minden évben együtt tanuljuk a színdarabot a farsangibára, de más szempontból is segítenek. Tehát vannak ilyen lelkiségi csoportok, rózsafüzértársulatok, meg az egyháztanács tagjai is, tehát jó nagy egyháztanácsunk van, 23 egyháztanácsos van, ők is a lelki pásztor mellett állnak.
Egyházi kórusuk van-e?
Igen, a kántorunk foglalkozik velük. Ünnepek alkalmával lépnek fel.
A római katolikus templomban beszélgetünk. Mit kell tudni az oltárról? Mert úgy tudom, hogy idősebb, mint a templom.
Igen, az oltár idősebb, mint a templom, ugyanis korondról került ide. Amikor a székelyvarsági templom felépült, mivel hogy a székelyvarságiak nem voltak gazdag emberek, a környék plebániáinak a segítségét kérték a templom berendezésébe. A korondiak abban az időben készítettek új oltárt, és a régi oltárt ideadták ajándékba a székelyvarságra, és később festették az oltárképet ide, hisz Szent Péter és Pál apostolt ábrázolja, ők a templomunk védőszentjei.
Azelőtt mit ábrázolt? Lehet tudni?
Gondolom, hogy ha korondon volt, és ott Jézus szíve a templomnak a titulusa, akkor az kellett legyen.
A szobrok egyidősek a templommal?
Fiatalabbak, tehát később készítették, és a mellékoltárokat is, rá van írva minden mellékoltáron alól, hogy melyik család adományozta. Tehát abban az időben egy-egy család adományozta, tehát ő állta az oltárkészítést.
Szép nagy templomban beszélgetünk, hány férőhelyes?
Körülbelül 400.
Vasárnaponként megtelik?
2 szentmise van, nincs teljesen teli egyik szentmisén se, felénél több a foglalt hely.
Az orgona működik?
Igen, az orgona 1907-ben készült, Angster és fia készítette. 2004-ben javítottuk meg, azóta nagyon jól működik.
Adományba kapták, vagy megvásárolták a varságiak?
Azt úgy tudom, hogy vásárolták.
Miért van szószék a templomban?
Hát régen minden templomban szószéket is tettek, mivel hogy nem volt hangosítás a régebbi időkben, a prédikáció, a szentbeszéd a szószékról volt. A fiatalabb templomokban most már nincs. Lehet tenni, de nem kötelező.
Nincsen csillag az égen, lehullott a földre. Nincsen nekem szeretőm, elhagyott örökre. Ha elhagyott, ő bánja, nyílik még a rosszabb világa. Találok én szeretőm, minek legyek.
Tóth Márton vagyok, a Varsági Erdészeti Kerület vezetője. Úgy nagyjából 4500 hektár a területünk, a kerület. Ez 5 őrjáratból tevődik össze, tehát 5 erdész őrzi is vagyok én a kerület vezető.
Elég ez az 5 ember? Milyen sűrűn tudják végigjárni ezt a nagy területet?
Elég kell legyen, de ezért kicsit zsúfolt így a program.
Gondolom, hogy most már nem minden gyalog kell megtenni, hanem vannak felszerelések is. Ül az irodába is, nézze a műholdján, hogy ki merre jár.
Hát nem éppen így van még azért, már bár nagy a fejlettség most már tényleg. Az erdészek azok terepjáró autókkal járnak. Jeepekkel, télen, motorszán, quadok, ehhez hasonló motorbiciklik.
Itt milyen minősége az erdő?
Jó minőségben lehet sorolni itt az erdőket.
A lakosság a tűzifát azt önökön keresztül szerzi be?
Az erdőknek a nagy része az közbirtokossági erdők, és az úgy működik, hát itt különben 5 közbirtokosságnak van területe. A helyi lakosság Varságnak az úgy oldódik meg, hogy mi a erdészet feleltározzuk a kibélyegzendő fákat, üzemterv szerint, erre rendes üzemterv, ütemterv van, évi kóta van. Amikor kész van az értékakt, akkor a közbirtokosság vezetősége, ők eldöntik, és ők osszák ki a fajárulékot.
Milyen fa van többségben, milyen fajta van többségben itt az erdőkben?
Lucfenyő és bükk, ez a kettő dominálja. A lucfenyő van nagy százalékban.
A helyi fafeldolgozók innen élnek, vagy esetleg jönnek máshonnan is fáért?
A birtokosságoktól veszik meg, a tulajdonosoktól tulajdonképpen, mert ugye vannak birtokossági uralják is, és valamennyi százalékban van iskolaerdő, egyházerdő is van, magánerdő is van, bár kevés. Meghirdetik az árverezést, összegyűjnek a helyi cégek, tehát a helyi cégek azok előnyt élveznek ebbe, és így működik ez.
Milyen gyakran telepítenek újra fákat, új erdőrészeket?
Erre terv van, az úgynevezett üzemterv szerint működik minden nálunk az erdészetnél. Hát az úgy van, hogy amikor levágott egy erdőrész, vannak különböző vágásmódok, vagy természetes felújulással újul fel, és ha pedig nem, akkor ilyen hézakpótlást vagy egész erdősítést végzünk, az úgy működik, hogy itt vannak csemetekertek a birtokosságnak, és ha nem elég, akkor vásárolnak, és újra ütessük. Ha levágunk, letarolunk egy 2-3 hektáros erdőrészt, akkor azt ott 2 éven belül visszaütessük.
Széldöntéssel kell küzdjenek? Volt ilyen az utóbbi időben?
Hála Istennek, most nem volt az idén, tavaly se volt, de 2007-ben volt egy nagy széttörésünk. Közel 20 ezer köbméter volt akkor a földön egy 3 órás hatalmas vihar után. Azután ilyen szórványos van, de egyelőre elkerült.
A fatolvajokkal kell küzdjenek?
Nem panaszkodhatunk ettéren se. Először volt, amikor ugye a rendszerváltás és a birtokosság, hogy felléptek, és ezek az átalakulásokkal nem tudtuk annyira kordába tartani, de most azért rendszereződtek a dolgok, úgyhogy szinte 100%-osan azt mondjuk, hogy kiküszöböltük. Most bejött ez a kódrendszer, ugye, amivel most még pontosabban lehet ellenőrzéseket végezni, a rendőrség rendszeresen végzi is ezt az utakon, az erdészeti felügyelőség is, úgyhogy nem lehet mondani, hogy ki van zárva ez.
Műsorunkat a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Tifán Attila vagyok, székelyvarsági lakós, 43 éves.
Mióta foglalkozik zsindelykészítéssel, Attila?
Olyan 15 éve.
Ez családi hagyomány?
Családi hagyomány, édesapám is avval dolgozott, én is, unokaöcseim már avval dolgoznak.
Számít, hogy milyen fából készül?
Persze, kimondottan neki való fa kell csak.
És az milyen fa?
Olyan fa, hogy a 100-ból 1, ami neki való csak. És fenn a hegyen található, ami jó fa.
Én, ha jól tudom, ez erdei fenyőből van.
Erdei fenyő.
És itt Székelyvarság határában lehet kapni ezt a fát, igen, vagy valahonnan kell hozni?
Igen, itt Varságon van. Ódalos helyeken jobban, azok tartják jobban.
És ha most levágjuk mondjuk ezt a fát, mennyi idő múlva tudjuk mi készíteni belőle a zsindelyt?
Azonnal lehet készíteni, de viszont téli vágás neki való.
Miért?
Azért, mert megvan állva a fányai fának a nővése.
És a netkeringés az nem számít ilyenkor?
Megvan állva télen a netkeringés, azért jó.
Én úgy látom, hogy ez száraz fa, amiből most készül éppen a zsindely. Ez fél száraz? És akkor még ezen kívül, mikor elkészül a zsindely, akkor kell szárítani?
Igen, igen. Kikásztázzuk, készen van, kirakjuk, száradjuk.
Hát ilyen rakásba rakva van, aki nem érteni. Attila, valamivel kezelve lesz-e ez a fa?
Igény szerint. Ha valakinek kezelni kell, akkor kezeljük.
De régebben gondolom, hogy így tették fel az épületekre.
Így van. Meredekebb tetőket csináltak régebb, és belülről a füst járta. Az tartósította neki az élethosszalmát.
Manapság itt Székelyvarságon fednek-e zsindellyel az emberek? Mert ahol én végigmentem ma, én még nem látom zsindelyes tetőt.
Nem, nem is födnek. Ilyen sörözőköt, székelykapukot, de lakóházat, kávés.
Amúgy mennyi ideig marad meg ez a zsindely? Mikor kell cserélni, hogyha valaki ezzel fedi az épületet?
20-25 év, ha nincs kezelve. Ha kezelve van, akkor lehet hosszabbítani.
Rendelésre dolgozik?
Én készítem, s jön, s megveszik.
Hova kerülnek el a munkái? Kik azok, akik érdeklődnek a zsindely iránt?
Magyarországra, ide Romániába is, Franciaországba is vittek.
Ilyen régi épületeknek a restaurálásánál lehet használni?
Arra használják. Most azért a templomokat, ami avval volt födve, azt most muszáj avval födni vissza.
Mennyire lehet gépesíteni a zsindelykészítést?
Én nem gépesítem, én a hornyolást géppel csinálom egyebet kézzel.
Például a zsindelynek a szélénél az, hogy úgy nézzen ki, mintha egy cserép lenne, a cifraságát, nem tudom, trájolásnak?
Trájozásnak hívják.
Trájozását, ez sem lehetne mondjuk gépesíteni?
De igen, csinálják géppel most már. De a kézi az szebb.
Miért van az, hogy nem egyforma vastag a két széle ennek a zsindelynek? Ez véletlenszerű, vagy ez direkt így kell készíteni?
Véletlenszerű is, de a fa, hogy adja, függ a fától, hogy milyen vastag a fa.
És ez így össze lesz téve, nem egymáson van ez a két zsindely, hanem egymásba van illesztve.
Nút van húzva bele, úgy, mint a lambéria, úgy összeverődik.
Mi van akkor, hogyha a zsindelyek azok nem egyforma vastagok? Attól még lehet szépen fedni a tetőt vele?
Lehet. De viszont aki megszokja, az ő keze annyira megszokja, hogy egyforma vastagot csinál. Most egy milliméter eltérése.
Attila, ezt a zsindelyt lehet-e akkor készíteni, amikor semmi kedve hozzá, de ideje van?
Én mindig tudom csinálni, nagyon szeretem csinálni.
És most még dolgoznak ketten ön mellett, családtagok?
Nem, szomszédok. Mikor nincs mit csináljanak, akkor jönnek nekem, segítnek.
Akkor még ez az összedolgozás működik itt Székelyvarságon?
Nagyjából igen.
Nyílnak, nyílnak a veszei virágok, hisz angyalom felém járok utána, de mi haszna, ha nem tudsz megszeretni, előbb-utóbb el kell téged vele.
Tére Sándor a Varsági Kovács.
Most is foglalkozik a Kovács mesterséggel?
Kicsi szerencsepatkókat csinálok.
Miből készülnek ezek a szerencsepatkók?
Alumíniumból csinálom. Úgyhogy puha tudom benne.
Kik azok, akik keresik ezeket a szerencsepatkókat?
Helyenek külföldről, magyarból, Argentinából. Három széria járt ide, de legtöbbet a magyarok öttek.
És mennyire hoz szerencsét ez a szerencsepatkó?
Hát aztán a kinek hogy? Milyen szerencséje?
Már elértek Székelyvarságra, ez egy nagy szerencse.
Az nagy szerencse, viszont igazam, ez szerencse.
Ezelőtt azért foglalkozott rendes patkókészítéssel is.
Hogyne, 54 évig. Sok ló volt Varságon akkor, nagy forrozzások voltak.
Már nincsenek lovak?
Sok, most a kávés van, a vejem megbírja. Igen, de én ugye 3 napra dolgoztam, akkor ugye nagy forrozzás voltak.
Hogy jött az ötlet, hogy ezt a szakmát válassza?
Nagyon nehéz volt 47 tavasszal. Nem szerettem a gazdaságba dolgozni, lehatároztam, hogy elküldtek ott méter vágni. És azt úgy megszenvedtünk 6 hét alatt, abból a fából építettük a kalibát, amelyet elhasítottunk mi. És akkor kiütöttem a jobb felemet, ezért azt elhatároztam, hogy mesterembe leszek.
Hány inas került ki a keze alól?
Most nem akartak már a végén dolgozni, de aztán 5 inast sikerült kiteríteni.
Amikor nem ezzel foglalkozik, mit csinál? Mivel telnek a mindennapok?
Hát tévézzek, rádiózok, hallgatom vásárhelyt, üzeneteket. Nagyon szeretem.
András Albert vagyok, Székelyvarságról. Gazdálkodok, vannak szarvasmarháim, 20 darab körül borjukkal együtt, területen van, saját területem, 8 hektár körül, és bérelek nyáron kaszálókat.
Ez az idei nagy szárasság, ez mennyire befolyásolta itt a gazdálkodást?
Érződik, a kaszálókon észrevevődik kevesebb a szénatermés, viszont a tavalyi termés az elég jó volt, abból maradt meg tartalék a gazdáknak, úgyhogy ezt a telet még át tudja vészelni mindenki a takarmánnyal.
Hogy látja az állatállomány, hogy telnek az évek, stagnál, csökken vagy növekszik?
Növekedett mostanig, aztán most a tejár csökkennéssel, ugye, mert nagyon keveset adnak a tejér, a borjokot nem igen szállítsák el, azt is, amit elvisznek, kevés pénzt adnak érte. Ugye, hogy hallom itt a faluba, általában meg akarnak többen szabadulni az állatoktól, ha tudnának, ha elvisznék, megvennék.
Ön mit csinál a tejjel?
Én borjakot tartok, borjakot nevelek, aztán, hogy mi lesz a sorsok, ezt nem tudom elmondani, hogy tudom értékesíteni őket.
Pályázatokban gondolkodott-e, amikor belevágott az állattenyésztésbe, hogy kihasználta-e a lehetőségeket, vagy inkább választotta azt az opciót, hogy mindent saját pénzből, nem fáj a fejem, nem kell elszámoljak?
Igen, de volt is pályázatom, 5 éves pályázat, az az 1500 eurós, azon kívül volt még 2, a tejkótás, plusz ez a 3 tehenes után, úgyhogy az nagyon jó voltak ezek a pályázatok. Itt a faluban volt még 20 embernek ilyen, ami most lejáró félbe van. Az új pályázatokba nem ment senki bele. 15 ezer eurós volt az idős gazdáknak, ugye, és a fiatal gazdáknak több, itt senki sem érte ebbe belemenni, mert olyan feltételek vannak, ami nem tudunk ide fent a hegyekbe teljesíteni.
A fiatalok vonzódnak az állattenyésztéshez? Fiatal gazda van-e?
Páron vannak, de nagyon kevesen vannak, inkább elmennek külföldre dolgozni, több pénz jön, ugye, mert lássák, hogy nincs jövő az állatokban most jelenleg. Aztán, hogy változik-e ezen, ha változik, biztos, hogy fog lenni, mert vannak ügyes, gazdálkodó fiatal embereink itt Székelyvarságon, juhot is vásárolnának, teheneket is igen, ha meg lenne fizetve, de ezzel az árakkal nem tudom, hogy bele fog-e valaki még.
Gondolom, hogy az egyedülálló fiatalnak valóban megoldás lehet a külföldi munka, de már a családos szerintem többet veszít, mint amennyit nyer.
A fiatal az kimegy, nincs család, akinek családja van, az viszont ide visszatér, nem igen van országról olyan, aki külföldön marad. Annak csak állatai vannak idehaza, vagy a szülei, vagy valakit addig az időszakra befogad, amíg ő kindolgozik, de csak pénzre szükség van, mert ebből megélni csak ebből nem lehet. Sok állat kell ahhoz, hogy ebből meg tudjon élni, és ugye a területek sem olyanok, hogy az Alföldön, hogy lucernos, heres, ilyesmi vetett a kormány, megterem, mert itt nem terem meg, csak azok a hegyi füvek vannak, amellé abrakta kormány kell a szarvasmarháknak, juhoknak is, az pedig mind pénzzel kell megvenni, úgyhogy ez nehéz dolog.
Mennyire sikerült gépesítenie a mezőgazdaságot?
Már ezelőtt 10 évvel vettem volt egy traktort, van bálázom, gerebjegépem, kaszagépjeim, körkasza, kicsi kaszagép, úgyhogy nekem gépesítve van. Én most jelenleg, ahogy vagyok, ugye már idősebb ember is vagyok, hogy inkább eladnám az állatokat, mert nyugdíjas vagyok, sok az a 20 darab állat nekem már. Kevesebbet tartanék belőlük, azzal mennyi a területem, saját területem, arra 8 hektárra, 2-3-at, azzal nekem elég volna.
Úgyhogy akkor nem kell kalákába kaszálni? Megvannak a gépek?
Megvan. Itt általában mindenkinek gépje van kaszálni, most ilyen nincsen kaláka. Régebb úgy volt, nekem is jöttek 20-30-an egyszerre, kaszáltunk temetőtől elkezdve mindent, én kaszáltam, küvettük bérbe, ugye. De most kézzel csak a malacoknak, nyullaknak, aki kaszál a kertbe, annyi a kézi kasza.
Én úgy tudom, hogy a szakmája állategészségügyi technikus. A segítségét kérik-e a faluban?
Igen, minden nap van a falunak valamelyik felébe, ugye nagy a falu, hatalmas, nagy kiterjedésű ország. Olyan nap nincs, hogy ne legyen. Olyan is van, hogy egész nap reggeltől estig megyek, végezem a mesterséges megtermékenyítést is egybe. Másnap olyan napok vannak, hogy 1-2 csak. Közben van az állatorvos, ugye a főnököm, ő is besegít, itt van helyben mindig, ügyes ember, szereti az embereket dolgozni velük. És ketten meg tudjuk oldani ezt a helyzetet. Itt már elég sok állat van, ugye a szarvasmarha is van, vagy 800 darab, ló 400 körül, sertés is van 400, jófél az 1200-1300 darab. Elég jó nagy körzet ahhoz, nagy helyen fekszik.
Akkor ezek szerint a varsági ember ad a fajta feljavításra, ugye a mesterséges megtermékenyítésre?
Ad, de még többet kellene, hogy adjon, mert ugye vannak bikák is. ami nem törzskönyvezett, nem faj állatok. Azokkal is fedeztetnek. Szerintem eljön az az idő nem sokára, hogy támogatásokat nem fognak adni, ha nincsen mesterségesen befedeztetve az az állat. Ezek a bikáktól nem fognak az emberek se támogatást kapni, és meg se veszik az állatokat, mert ugye már kérik mindenüvel a bizonyítványt az állatról, hogy honnan ered, mitől származik. Ez vissza fogja taszítani más községekbe, ott már ugye törzskönyvezik az állatokat. Itt nálunk senki se került oda, hogy törzskönyveztessen, ugye elég sokba is kerül lesz. Tej ellenőrzés van ugye onnál, és itt a tej mennyiség kevesebb, mint a Alföldön. Ki kell adja ugye az a 4000 valamennyi liter tehet, hogy tudják törzskönyvezni.
Kertünk a mód, gödrő társnak, szebb szerető van, mint másnak. Gyere be, gyere be, de gyere be. Csak a két szemedbe. Bár csak ilyen szép ne volna, kevesebb irigyem volna. Gyere be, de gyere be, ott kocsin csak a két szemedbe. Lilium száll a két karja, nád bíz föl van az ajaka. Gyere be, gyere be, de gyere be, ott kocsin csak a két szemedbe. Minek nekem a szép gyermek, ha nincs, aki tát öleljek. Gyere be, de gyere be, ott kocsin csak a két szemedbe. Gyere be, gyere be, de gyere be, ott kocsin csak a két szemedbe. Gyere be, gyere be, de gyere be, ott kocsin csak a két szemedbe. Gyere be, gyere be, de gyere be, ott kocsin csak a két szemedbe.
Itt állunk az újonnan átadott falu múzeum előtt. Pál Lajos alpolgármester úrral néztük meg ezt a szép létesítményt. Hány szoba van benne, és mi látható, alpolgármester úr?
Ez az épület, az eredeti épület az 1908-ban épült jegyzői lokként, majd többféle funkciót szolgált, be volt szülészet, volt iskola, és legutoljára a kereskedelmi egység volt benne. Most vissza van építve a szapár program keretén belül megpályázva az eredeti állapotára. Ebben van egy jegyzői szoba elkészítve, régi jegyzői bútorokkal ellátva, és van egy olyan szoba, ahol a népviseleti dolgok vannak kiállítva, a szőttesek, a mindenféle népviseleti dolgok, ami az őseinktől származik, és van egy olyan, ahol a kézműves szerszámok, a kellékek vannak kiállítva, gondolok itt a szövőszékre, tekerőlevélre, a kendertörőkre és az ilyesmikre. Ugye egy falumúzeum soha sincs elkészítve rendesen, folyamatosan gyűjteni kell vele a kellékeket. Ez most volt a Bános Élet Fesztivál keretén belül átadva. Éveken keresztül Tamás Lenke tanárnő jóvoltából gyűjtöttek ilyen régi kellékeket hozzá, és most be lett rendezve, hát olyan szinten, hogy utat tud mutatni az őseink népviseletéből, a kézművességéből, és annyira össze tudtuk állítani, hogy kezdésnek falumúzeumként tudjon működni. Nem kevés energiájába és munkájába került azoknak az embereknek, akik ezért tettek és dolgoztak, hogy ez Székelyvarság községbe megvalósuljon.
Ezek a tárgyak kimondottan innen a tanyákról kerültek össze?
Csak is kimondottan Székelyvarságról, az emberek adományozták, rá van írva a nevük, az, hogy honnan származik, még az évszám is legtöbb esetben.
Akkor azt jelenti, hogy innen nem szivárgott ki a sok érték a 90-es évek elején, mint más településekről.
Sajnos szivárgott ki, viszont még maradt egy-két helyen, és vannak, hála Istennek, olyan jó adakozó nénik itt. Azért meg szeretném említeni Péter Imrénét és Józsa Gáspárnét, és nem akarok senkit megsérteni, még sokan, akik megtartották, és a falu múzeum számára ide ajándékozták megtartás céljára.
A Marosvásárhelyi Rádióban faluműsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Kovács Lajos.
Működtet egy bárt, melyik részén is Székelyvarságnak?
Tisztás.
És itt a Tisztáson még van konkurens cég?
Van. Tehát üzletek vannak.
Ki az, aki általában felkeresi az ön párját?
Hétközben fiatalok, hétközben ki errefelé jár.
Sok üzlet van, sok bár van itt Székelyvarságon?
Hát itt tisztázunk, a Bodegáz az egy van. Üzlet még van 4 vagy 5.
És a többi részen?
Hát ugyanilyen arányban. Központban is van. Hát összeviszont 17.
Meg lehet élni ebből?
Meg lehetett, most már lehet.
Emellett kell foglalkozni valami egyébbel is?
Én foglalkoztam, amikor még deszkával, fával. Most csak ezzel foglalkozom. Hétvégeken ugye, akik elmennek idegenbe dolgozni, azok hazajönnek is, azok látogatnak inkább fiatalok.
Székely településeken megszoktuk, hogy a fiatalok is azért ismerik a néphagyományokat, még van, ahol énekelni is tudnak. Amikor legalábbis ilyen jó a hangulat, akkor énekelni szoktak-e a fiatalok?
Igen, énekelgetnek. Hát már amit tudnak.
És mit tudnak?
Hát a székely nótákat tudogatnak.
Táncolni táncolnak? Mert van zenegép is.
Mikor annyit isznak, akkor igen. Játszanak, römmizés, kártya.
Olyan van-e, hogy összeszólalkoznak, és akkor rendet kell itt teremteni?
Előfordul. Nagy ritkán előadódik, annyit isznak, akkor már kicsit erősebbek, mint a kelletni.
Olyan is van, hogy a biztonságiakat is kell hívni, a rendőrséget? Vagy nem fajul el annyira a dolog?
Itt nálam még nem volt, olyan 5 éve, hogy csend van. Tehát annyira csend, hogy nem kell rendőrségbe avatkozni.
Említette, hogy régebben jobban ment. Min kéne változtatni, hogy ettől arra felé is jobban menjen az üzlet?
Régebb jobb volt a kereset, most meg van cseppemmel.
De mindig reménykedünk.
Az biztos, remény nem veszítsük, de aztán meglássuk, mi lesz.
Zsuzsa vagyok, a Csorgókő panzióból, Székelyvarságról.
Mióta van ez a panzió itt Székelyvarságon?
2005-ben nyitottunk, azóta úgy dolgozgatunk.
Miért döntöttek vendéglátás mellett? Olyan sok volt a turista?
Akkor nem volt még annyira sok turista, hanem próbálkoztunk. Aztán úgy, ahogy be is jött, meg lehet élni belőle.
Kik azok, akik felkeresik Székelyvarságot?
90%-ban inkább határon túli magyarok, tehát Magyarországról, de most egyre többen szerbiai magyarok, szlovákiai magyarok, helybéliek is, de az nagyon elenyésző, úgyhogy inkább Magyarországról. De aztán egyébként világnak minden pontjáról volt már vendégünk.
Ez a panzió távol van a főúttól, egy ilyen kis utcán kellett kijönni, egy kisköves utcán. Bizonyára azok, akik visszajárnak, azoknak nem hiányzik az irányjelző tábla, ők megtalálják.
Pontosan, aki egy kicsit el szeretne bújni a nagyvilági életből, azt szeret ide jönni hozzánk, egy kicsit csendre vágyik, patakcsobogásra. Volt már olyan, aki szólt, hogy azért a szivattyút kikapcsolhatnók. Aztán rájöttek, hogy a patak, ezt nem lehet kikapcsolni.
Zavarta a kakas kukorékolás is, meg a madárdal is?
Tehát volt olyan, akit igen. Volt olyan, akik direkt ezért jött, úgyhogy sokan vagyunk sokfélék. Szerencsére nem egy félék mind.
Ha én ide jönnék kirándulni, nekem ez az erdő, ez a csend, ez a patakcsobogás, a madárdal, nekem ez felérne minden luxussal.
Bizonyára itt születtem, itt nőttem fel, itt élek, de ezt nem lehet megunni. Bárhová elmegy az ember, 5 nap aztán hazafelé.
Egy szép, nagy, modern panzióban beszélgetünk. Hány turistát tudnak egyszerre elszállásolni?
Egy busznyit, hát 50 embert, azt el tudunk 2 ágyasszobákba, külön fürdőszobás szobákba helyezni, az étterem is megvan hozzá, úgyhogy ennyit tudunk befogadni egyszerre. Ennél többet nem is szeretnénk.
A turisták jönnek olyan igénnyel, hogy helyi ízeket szeretnének enni, olyant, amit esetleg máshol nem. Igényelnek-e önöktől, hogy ilyen programokat szervezzenek, hogy elvigyék gyalogtúrára, nem tudom melyik tanyára, meg hasonlókat?
Igen, van erre igény. Szoktunk szervezni ilyen szekeres túrákat, akár télen szánas túrákat, vannak motoros szának, vagy ilyen csoportos kirándulásokat idegenvezetővel, hogy mánát szednek, epret szednek az erdőbe, gombát gyűjtenek, vagy vannak még nálunk a hagyományos esztenák, ahol a sajtot készítik a juhászok, azt szeretnénk megnézni, megkóstolni az ételek, kimondottan csak az, amit mi itt a helybéliek szoktunk főzni, amit nem tudunk, amúgy se tudjuk jól megcsinálni, úgyhogy aki szereti ezt az ízet, az szokott visszajönni, meg hát mindig ilyet főzünk.
Olyan turista jött-e, aki nem tudta, hogy mi az, hogy puliszka, túrós puliszka, meg töltelékes káposzta?
A töltelékes káposztát azt egyre többen ismerik, de hát a hány felé főzik, annyi formája van. A puliszkát azt úgy az 50-60 éves korosztály az úgy nosztalgiázik, úgy kéri, hogy megkóstolná. A fiatalok nagyon sokan nem ismerik. Vagy hogy mondják, hogy nekik nem ízlett a puliszkát. Kérdem, mivel ette? Azt mondja, hogy kenyérre. Mondom, hogy kenyér helyett tesszük, nem kenyérre leszük a puliszkát.
Én, ha jól tudom, Zsuzsa a konyhán is teljesít szolgálatot. Főz is a vendégeknek?
Igen, én vagyok a főszakács is, de én vagyok a takarítónő is, aztán úgy segítenek közben, de mindent én csinálok, úgy egymagam.
És a tulajdonos is, meg beszerző is, meg gondolom minden, ami ezzel jár.
Ha éppen kazán fűteni kell, akkor kazán fűtök. Igen, mindent. Ez csak úgy lehet ilyen kis vállalkozásban, hogy mindenütt ott legyünk, vagy hát családba dolgozzunk.
Alkalommattán, mikor sok a turista, van-e szükség szezonmunkásra? Nem tudom, itt a vendéglátásban ezt hogy hívják, de be tudnak-e segíteni olyan ismerősök, aki az ágyazásba, esetleg mosásba, felszolgálásba egy-két órára be tud segíteni?
Igen, mindenképpen van erre szükség, de hát jó nagy családom van, ilyenkor mindenki jön, segít. A testvéreim a társtulajdonosok, úgyhogy összedolgozunk így, ezért megy.
Többen foglalkoznak vendéglátással itt Székelyvarságon. Van-e arra példa, hogy ha mondjuk itt teltház van, akkor átadunk vendéget egy falustársnak, vagy ha náluk van teltház, akkor gondolnak Zsuzsáékra is. Működik-e ez itt Varságon?
Igen, ez még működik, mert aki Varságra szeretne jönni, én személy szerint senkit nem szeretnék elküldeni, akkor megpróbálom hasonló körülmények között, ha már ismernek engem, akkor úgy elszállásolni, meg utána nézek, hogy ne legyen gond utána. Nagyon szívesen, aki ide akar jönni, annak mindenképpen megpróbálok egyszer helyet keríteni.
Ajánlott, hogy előre bejelentkezzenek az emberek? Vagy hogyha valaki csak úgy betoppan és azt mondja, hogy nem egy órát szeretnék eltölteni, hanem 3 napot, akkor is kap szállást?
Nyári időszakban nem nagyon kap szállást, de szeretjük azért, hogyha előre bejelentkeznek, főleg nagyobb csoportok, hogy ne legyen kapkodás, fejvesztés. Kevesen vagyunk, arra föl kell készülni. Ugye hát a vendéget azt mindig várjuk.
Olyan vendég érkezett-e, aki valamiért ilyen nyápic volt, semmi nem tetszett, mindig más kellett volna, és akkor az ilyennel hogy tudnak közös nevezőre jutni?
Természetesen mindenféle ember megfordul, de én soha nem úgy fogom fel, hogy nyápic vagy éppen kriminális, megpróbálom megoldani, szépen megmagyarázom, aztán, hogyha tudom, elintézem, hanem megmondom, hogy miért nem, hát most Istenem ennyi.
Vasidegkel gondolom a vendéglátásban is.
Itt nem is vasideg igazából, hanem szeretni kell. Ha az ember szeretettel csinálja, akkor nincs olyan, hogy valami nagyon nehéz a vendéglátásban. Van, hogy elfáradunk, van, hogy minden éhes embert a pokolba kívánunk, de hát ha egy kicsit pihen az ember, akkor másnap már újra jó.
Gondolom, hogy a tapasztalat az sokat segít, az elmúlt 10 év tapasztalata. Most könnyebb, vagy mondjuk 10 évvel ezelőtt volt könnyebb, így vendégfogadás szempontjából, vagy bürokrácia szempontjából?
Ezelőtt 10 évvel természetesen nehezebb volt, mert indultunk. Ugye, ahogy lassan bejáratja, az ember meg is szokja. Bürokrácia az olyan, hogy mindig van egyre több, de az is az ember lassan hozzá szokik, hát mindig úgy kell csináljuk, ahogy kérik, mert másképp nem tudunk működni. Úgyhogy próbáljuk, hogy jó legyen mindenkinek, de hát azt ugye, hogy nem lehet, hogy kecske is jól lakjon, káposzta is megmaradjon.
Olyan szeretettel beszél a vendégekről és erről az egész tevékenységről, hogy az az érzésem, hogy amíg bírja, addig nem adja fel, legyen bármilyen nehéz is a világ.
Igen, ez minden vágyam, hogy amíg bírom, addig csináljam, aztán, ha nem, remélhetőleg, hogy a lányom majd ugyanilyen szeretettel fogja tovább csinálni, ő az örökösöm, úgyhogy majd a jövő. Lássuk, hogy mit hoz az élet, mennyire lehet dolgozni, mennyire hagyják a kis embereket dolgozni. Mert hogyha hagyják, mi nagyon szívesen dolgozunk, csak ez inkább a kis embereknek segítség kellene, nem bürokráciával ugye megnehezíteni az életünket, de azt is, ameddig tudjuk, csináljuk.
Önök a Falu Világa című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon, a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyi rádió.ro címen.
Tifán Ervin Csavai, Székelyvaság, Körzi Soma Sándor általános iskola igazgatója.
Igazgató úréknál lesz egy panzió is, és lesz egy ilyen vendéglátó hely. Hogy jött az ötlet, hogy ilyenbe vágjanak?
Az ötlet az úgy jött, hogy 2000 novemberében dr. Szarka György megjelent Székelyvországon, aki tulajdonképpen kolozsvári születésű, geológiát végzett, de 90 után változtatott, és Magyarországon szervezi a csoportokat Székelyföldre, tehát Erdélybe. Minden csoportnak az van felírva, hogy Erdélyjárók, Dunafok, vagy Erdélyjárók, Tatabánya, stb. Ő eljött ide, mert ő valamikor hallott Székelyvarságról, és akkor hát bele kéne vonni ebbe az egész körforgalomba. Az Etel Akáról egynapos programokkal jöttek fel a csoportok, és ő javasolta, hogy ide kellene egy valamilyen falusi vendégfogadásra valamit létrehozni, és akkor itt mi létrehoztunk egy ilyen lefődés, ahol le tudunk ültetni 50 embert. Ezen kívül a fiunk valahol résen volt a pályázati kiírás, és pályázott egy ilyen agroturisztikai, hagyományos épület felépítésére, amibe el lehet helyezni 12-18 turistát, szálláshely, megfelelő körülmény, konyha és ebédlő.
Most éppen folyamatban van ennek a kivitelezése. Mikor tudják fogadni az első turistát?
Ha az építkezésekkel meg tudnak lenni, a program azt írja, hogy szeptember 30-ig be kell legyen fejezve, parkolók, minden, akkor ha lesz jelenkező, azt mondta a fiam, hogy akkor szilveszterre már fogadnak is vendégeket itt, ebbe az új épületbe.
A személyzet az a családból kerül majd ki? Vagy kell alkalmazni is kiszolgáló személyzetet?
A projektbe az szerepel, hogy van vagy két-három személyzet, aki ezt el fogja látni, tengedettel arra, hogy ezt működtetni kell, és itt alkalmazott személyek kell, hogy dolgozzanak, és fognak is dolgozni, szakképesített szakács, szobalány egyben, és akkor még egy másik, aki a felszolgáló, tehát itt alkalmazott személyzet lesz a panzió működtetésére. És nagyon szívesen fogadunk bárkit, akit érdekel Székelyvarság és annak szépsége.
Ezzel rovatunk végéhez értünk, a Hargita megyei Székelyvarságról készült összeállításunk második, befejező részét hallották. Én megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Sármási Bocskai Jánost hallották, a viszonthallásra.
Ez a tisztán csapódán, minden kapunkon megáll, fehér kendő szépek a legények.